A mai cím az előadásunknak az, hogy Jézus hogyan gyógyíthatja a kapcsolatainkat, ugye? Ez a cím feltételezi azt, hogy sebeink vannak az életünkben. A sebeink vannak a kapcsolatainktől. És ez a téma, hogy konfliktusok vannak az életünkben, szerintem senki nem marad ki ebből a témából. Mindenki érintve van. Oké, tehát a mai téma, amiről van szó, hogy vannak konfliktusok az életünkben. Ahogy mondtam, nincs senki, aki kimarad ebből. Mindenki érintve van. Csak az elmúlt pár hét alatt sok konfliktusban részt vettem. Úgy, hogy a saját személyes életemben, vagy valaki kért, hogy részt vegyek, és próbálom segíteni, hogy kibéküljenek. A mai téma nagyon valós az életünkben, és nagyon sok fájdalmat okoz az életünkben a konfliktus. És azért gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy rászállnak egy egész napot, hogy beszélnek erről a konfliktus kezelésre, és Jézus hogyan tudja meggyógyítani. Amiről, ahogyan fogom megközelíteni a témát, az én saját életemből kiindulva, hogy fogok használni veletek illusztrációt az én házasságomról. Az én házasságom, már 15 éve vagyunk házasok, és a Tünnivel elég sok konfliktusot átéltünk. De Isten mindig, Jézusnél mindig volt megoldás. Tehát én nem közelítem ezt a témához, mint egy kívülálló, aki, hát, hallottam, hogy vannak konfliktusok. Saját bőrömen tapasztaltam, és amiről szeretnénk beszélni, hogy Jézus hogyan tanított nekem, hogyan vezetett engem ebben a témában. És biztos vagyok, hogy ti a ti életekben, akik nem házasok, vagy aki elvált, ismeri, a kollégátokban van konfliktusok, ugye? Vagy családi tagok. Biztos vagyok ebben. A Péter, szerintem ő az egyedül, aki kimaradt az egészből, ugye? A Péter, ő az építőiparban dolgozik, és ott nincsen feszültségek, ugye? Az könnyen lerázol ezeket. De úgyis Péter olyan alázatos bárány személyiséged van, hogy valahogy ezek a dolgok szépen kezded. Amit igazán akarok mondani, hogy vannak köztünk emberek, akik nagyon sok fájdalmat hordtak ide. És az az én imádságom, hogy a mai napon azt fogod kapni, amire szükséged van. Hogy meglássod, hogy Jézus, hogy ő az egyetlen egy megoldás. Hogy ő hogyan gyógyíthatja a mi lelkünket, a mi saját személyiségünket, és hogyan gyógyíthatja a kapcsolatainkat. Jó? Forduljunk az Úrhoz, és kérjünk az ő áldását a mi mai napon. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk. Köszönjük, hogy te vagy az egyetlen, akihez tudunk fordulni, aki kínál igazi megoldást. És Úr Jézus, látod minket egyénileg, látod, hogy mi van a mi lelkünkben, látod a mi kapcsolatainkat, és hiszünk, hogy te tudsz igazi megoldást hozni, hiszünk, hogy nálad van igazi gyógyulást. És én kérlek, hogy te igazságodon keresztül gyógyíts minket, segíts minket, taníts minket, hogy kell kezelni konfliktusokat, hogy kell szeretett kapcsolatban élni egymással. Legyél itt a középpontban, vezesd minden gondolat, vezesd minden beszélgetés, kérünk, hogy ez az egész nap téged dicsőítsen. Kérünk ezt az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Tehát fel kell tennünk a kérdés, hogy mitől vannak olyan sok konfliktusok az életünkben. Sok mindent lehetne mondani. Sok oka van, hogy miért vannak konfliktusok az életünkben. Én, mert kevés az idő, mert ez egy olyan téma, hogy kellene az egész hét erről foglalkozni. De nekünk van kb. Másfél-két órak, és én szeretném egy dolgon foglalkozni. És a Biblia segít minket ebben. Hogy azért vannak konfliktus köztünk, mert először van egy harc a mi saját lelkünkben. Először van egy konfliktus két ember között, mert van egy háború a saját lelkünkben. Jakab 4:1 így mondja. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Hál' Isten, hogy a Biblia ilyen kérdést tesz föl, ugye? Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Válasz nem, a tagjaitokban dúló, önző kívánságok okozzák ezeket?
Tehát a Jakab azt mondja, hogy azért vannak konfliktusok, mert először az önzés, a vágyaink harcolnak bennünk, a saját lelkünkben. Tehát meg kell nézni, mielőtt megértsük a konfliktus két ember között, először meg kell érteni, hogy néz ki ez a belső féle vívódás, amit mindannyiunk a lelkünkben zajlik. Ez a belső féle vívódás a kettes természetünk között harcol, vagy megy ez a harc. Ma este fogunk megnézni egy filmet, az a címe, hogy Dr. Jekyll és Mr. Hyde. Valaki látta mondjuk ezt a filmet, amit fogunk vetíteni. Valaki olvasta ezt a regényt. Nagyon kevesen. Aki fölteszi a kezét, ez kicsit igen, majdnem, azt hiszem, ugye? De most tudjátok, látom, hogy régen nagyon bátran tetted föl a kezedet. Az angol nyelvű világban ez az egyik legismertebb regény. Minden gyerek ismeri, rajzfilmet csináltak belőle. A filmet, amit fogunk vetíteni ma este, 30 film adaptáció van belőle. Tehát ez egy nagyon alapmű az angol nyelvben, és az elmúlt hetekben, amikor megvásároltam a Kóra 990 forintért, gondoltam, hogy hát nézzük meg, nekem nagyon tetszett, és kezdtem kérdezni az embert, láttad? Nem, sose hallottam a filmről. Akkor ezt beviszem a filmklubba. A Dr. Jekyll és Mr. Hyde film, amit már csináltak, gyerekrajzfilm belőle, egy nagyon komoly film. És azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem egy horrorfilm. És ez lesz az első majdnem horrorfilm, amit fogunk megnézni a filmklubban. De, tehát nagyon bátorítom mindenkit, maradjatok ma este. Ez egy különleges lányok, ugye Kriszti? Nagyon jó lesz ez a film. De elmondom, hogy körülbelül miről szól. A Dr. Jekyll, inkább azt mondom, Robert Louis Stevenson az író, és az ő novella alapján készítettek ezt a filmet, és a Robert Louis Stevenson az 1800 évesekben élt, kálvinista volt, de szerintem elhagyta az ő hitét, de látszik az ő mély teológia ebben a filmben. És ő feldolgoz ezt a Dr. Jekyll karakter, és a film ott zajlik Londonban, egy viktoriánus társadalomban, ahol vannak keresztények, vannak ateisták, és mindenki nagyon kulturálan viselkedik. Mindenki külsőleg nagyon jól néz ki, ugye? Mert a viktoriánus társadalomban nem szabad kimutatni az érzelmeket, nem szabad figyelni rá, tagadni kell az érzelmeket. És szépen kimutatni magad, hogy de egy kulturált ember tudsz viselkedni, ugye? És a Dr. Jekyll, aki egy hisz az evolúcióban, ő látja ezt a problémát a társadalom, hogy vannak emberek, akik van valami az ő lelkükben, amitől gonoszok. És ő szeretne egy gyógyszert kitalálni, amit kiírtna a gonoszságot az ember lelkéből. Hogy mindenki lehet egy szép, kulturált ember. És ő szeretne ezt a kísérletet gyakorolni a Mr. Hyde nevű emberen, aki egy pszichiátri intézményben van, mert gyilkos. De azt mondják, hogy jó, akkor ezt a kísérletet próbálhatod a Mr. Hyde-on, és majd kiderül, hogy működik, vagy nem. És azon az előző este, amikor majdnem szállították a Mr. Hyde-ot, a Dr. Jekyll-hez, az intézményben a Mr. Hyde meghal. De Dr. Jekyll nagyon akarja kipróbálni ezt a szert, és magán próbálja. És ő magának beadja, beisz azt a gyógyszert, hát ha működik rajta. De ő valamilyen nem számított, hogy ez a gyógyszer kiváltotta belőle az ellentét reakció. Kiváltotta belőle a bűnt. Hogy ő most szándékosan és kívánja a bűnt. És amikor a gyógyszer hatás alatt van, kimegy a városba, és kezd őrült dolgokat csinálni. És magához tér a következő nap, én mit csináltam? És amit látszik, az ő lelkében vívódik. Az egyik részen ő egy nagyon kulturált ember, egy tanult ember, egy orvos, de ő egyre jobban kezd vágyakozni a gonoszra, a bűnre. Most nem árulom el, hogy mi történik a filmben. Maradjatok itt, és nézzétek meg. De a film nagyon-nagyon szépen feldolgozza azt a kettes állapot, ami mindannyiunk a lelkében van. Felfedezted a saját lelkedben azt a kettes érzés, azt a kettes lelket, hogy igenis én képes vagyok sok mindenre, és a sötétség vonz és kísért, pedig tele vagyok vágyakkal szolgálni és szeretni az Úr Jézust. Tapasztaltad azt? Ki az, aki nem tapasztalta? Valaki nem tapasztalta? Na, Gábor nem tapasztalt, köszönöm szépen. Gábor készült nem apácának lenni, mert miért férfi rend, nem apáca, de szentes. De, tehát ez a kettes állapot bennünk zajlik, bennünk van. A Pál beszél erről a kettes állapotáról a Kolosszei könyvében, Kolosszei 3-ban, több helyen is. De nézzük meg, Kolosszei 3, ha valakinek bibliája van, nyugodtan nyissátok ki, itt fogunk maradni egy kicsit. Kolosszei 3:3-ban úgy fogalmaz meg, hogy mert meghaltatok a régi természetünk. Mert meghalt a régi természetünk. Úgy írja ezt régi időben, hogy ez már nem jellemző ránk, már mi meghaltunk a régi természetünk szerint. Vagy az óember már meghalt. A 9. versben, mert már levetköztétek a régi embert. Múlt időben már megtörtént. Már meghalt a bűnös természetünk. De ugyanakkor az 5. versben azt mondja, hogy öljétek meg tehát a tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a gonosz kívánságokat, a kapsiság, a bálványimádás. Most azt mondja, hogy nem halt meg, ott van benned, és neked kell megölni azt a gonosz kívánság, ami benned van. A 8. versben. Most azonban vessétek el magatokkal mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, a szátokból a gyalázatos beszédet, a hazugságot. Akkor mi az igazság? Már meghalt a mi bűnös természetünk? Vagy bennünk van, és nekünk kell napról megölni, vagy a hátunk mögött tenni, és harcolni ellene. Akkor mi az igazság? Már meghalt, vagy nem? Kérdés az, hogy igen. Igen, már meghaltunk az óemberünknek, de pillanatra kell ellenállni. Ez a már, de mégsem feszültség, ami jellemző a keresztény életre. Már szabad vagyok, ugye? Ha keresztény vagy itt, ma tudnod kell magadról, hogy de szabad vagy. Szabad vagy a bűnétől. A Biblia úgy beszél rólunk, Galati 5:1, hogy Jézus Krisztus már megszabadított minket. Szabad vagy. Nem kell odafigyelned. És akkor úgy tovább megy, hogy és harcoljál, hogy szabadon maradsz. De nem kell harcolni, hogy szabad legyél, úgy kell harcolni, hogy szabadon maradsz. Különbség van, ugye? Ahogyan látod magad. Szabad vagy nem? Szabad vagy. 2. Korintus 5:17. Újak vagyunk Krisztusban? Ha de újjászülettél, ha hiszel Krisztusban, ha az Isten megváltoztatta az életedet, akkor de újjászülettél, de egy vadona új vagy. Ugye én 22 évesen, én megtértem. Én egy kollégiumban laktam, és én egy nagyon önző világi életet éltem, és Isten belenyúlt az én életemben, és újjászülettem. Megtértem. Újjá lettem. Az egész életem megváltozott. Most új vagyok? Igen. Már új vagyok, de mégsem, ugye? Még mindig van a régi testem. Mikor leszek teljesen új? Majd a mennyben, ugye? És van egy feszültség. Már újak vagyunk, de mégsem. Jó? Oké. Ez fontos, hogy mi ezt látjuk így, hogy a Biblia arra beszél, hogy a bűn hatalmától szabadok vagyunk. De Pál azt mondja, hogy a bűn mindannyiunk a lelkében van, rejlik. Magyarul, ha keresztény vagy itt ma, akkor de szabad vagy a bűn hatalmától, de nem a jelenlététől. A bűn jelenlét benned van, benned rejlik. És azért Pál tudja mondani az ő élet végén, aki szent Pál, aki egy szent életet élt, hogy az élet végén a bűnösök közt ő az első. Miért? Mert ő nagyon jól tudja, hogy ő mire képes. Mert a bűn mindennel kíséri. Jó? Tehát tudnunk kell, hogy helyesen hogy kell gondolkozni a lelkünkre. És ez, ami főleg jellemző a lelkünkre, ez a kettes állapot. Bennünk van egy harc. A kettes természetünk, a jó és a gonosz között. Hogy néz ki ez a harc? Ez a harc a jó és a gonosz között vívódik, mindnek a lelkünkben, de főleg Isten és Sátán között van ez a vívódás, ez a harc a lelkünkben. Miért? Kezdjünk Sátánnal. A Sátán, aki a világnak az uralkodója, nagyon szeretne, hogy őt imádnánk. Ő miért szeretne azt? Mert ő egy nagyon büszke lény. Egy gonosz lény, és irigy Istenre, és szeretne minket pusztítani. Vagy hiszel ezt, vagy nem, de az igazság, hogy ő akar, hogy te őt imád. De Isten ezt nem akar, mert Isten téged nagyon szeret. És azért akarja, hogy te őt imád, nem mert ő egy büszke Isten. Az Isten ő az élet forrása, ő az, aki adja a vizet, ami szomjas lelkünknek. És azért akarja, hogy mi őt imádjuk, mert nála van az igazi élet. Ő az egyetlen, aki tud adni nekünk, amire szükségünk van. És azért hív Isten mindannyiunk, hogy őt imádjuk, mert ő akar kínálni nekünk minden, amire szükségünk van. Ő akar életet adni. A Sátán minket szeretne pusztítani. És ma erről fogunk beszélni kicsit, hogy de kit imádsz a lelkedben? Kit imádsz? Mert mindannyiunk imádunk valamit. De döntsd el, és nagyon megfontolom, és bölcsen gondolkozzál ezen, hogy kit fogsz te imádni ebben a nagy harcban. Azért, mert amit te imádsz, az meghatározza a te identitásodat. Meghatározza a te identitásodat. Meghatározza az egész személyiségedet. És ezt fogom bővíteni. Amit te imádsz, az teljesen befolyásol a te kapcsolatodat. Vagy konfliktus és fájdalom lesz jellemző, vagy szeretet és békesség. Jó? Nem akarom fekete-fehéren egy válaszvonal, mert nem fekete-fehér ez egész, de nagyjából lehet látni, hogy mi olyan lények vagyunk, hogy nekünk muszáj imádni valamit. És ha te imádsz valamit, ami nem Isten, az teljesen befolyásol a lelkedet, a személyiségedet, hogy ki vagy, és teljesen befolyásol a te kapcsolat másokkal. Tehát, amit szeretnék csinálni, az, hogy nézzük meg először, hogy mi az alapja a mi identitásunknak. Jó? Nézzük meg, hogy mi az alapja a mi személyiségünknek, az hogy határoz meg, ki vagyunk mi belülről, és az hogyan befolyásol a mi konfliktusunk, mi a kapcsolatot kívülről. Jó? Mert a Biblia ezt az irányt mutat nekünk. Először foglalkozol a lelkeddel, a dúló, önző lelkeddel, és akkor meg fogod érteni, hogy miért vannak konfliktusok másokkal. Jó? Először a Biblia irányít minket, hogy belülről nézzünk meg, hogy mi folyik itt az én szívemben. Jó? Tehát kezdjük el ezek a gondolatokkal. Mindannyiunk keresünk valamit, vagy valakit, amitől értékesnek érzem magamat. Okay? Mindannyiunk keresünk valamit, vagy valakit, aki adna célt az én életemnek. Mindannyiunk keresünk valamit, vagy valakit, amitől boldognak érezhetem magamat. Mindannyiunk keresünk a boldogságot. Ugye Pascal azt mondta, hogy minden ember keresi a boldogságot. Az az ember, aki elmegy és felakasztja magát, vagy az az ember, aki elmegy háborúra. Aki elmegy és felakasztja magát, azért keresi a boldogságot, mert ő nem boldog. És nem bírja többet, hogy ő nem boldog. És azért megy és felakasztja magát, mert nem bírja azt a boldogtalan állapotot. Keresünk, testvérek, mindannyian keresünk a boldogságot. Keresünk a célt az életnek. Keresünk azt az érzést, hogy én értékes vagyok. Keresünk valamit, ami definálna engem, hogy én ez vagyok. Ez a mi identitásunk. Ez a numero uno kérdés mindannyiunk számára. Te ki vagy? Senki nem akar üresnek maradni. Senki nem akar fölöslegesnek érezni magát. Mi nem bírjunk azt az érzést, hogy én senki nem vagyok. Üres vagyok. És keresünk valamit, ami betölti azt az űrt a mi lelkünkben. Tehát a két fő dologot, amit keresünk, ha betölti a lelkünket, egy kapcsolat és egy karrier. Egy munka. Egy kapcsolat vagy egy karrier. Ha nagyon jól megy a kapcsolat, ha nagyon jól megy a karrier, akkor boldognak érzem magamat. Úgy érzem, hogy célt van az életemnek. Ugye? Úgy érzem, hogy megtaláltam magamat. Értékes vagyok a kapcsolat miatt, vagy a karrier miatt. És minden rendben van. Most fel kell tenni a kérdés, ugye itt, hogy az miért baj, ha valaki keresi egy karriert, vagy egy nagyon jó kapcsolat, hogy boldognak érzi magát. Az baj? Az baj, hogy valaki egy karrier, vagy egy kapcsolat úgy érzi magát, hogy értékes vagyok, szeretve vagyok, fontos vagyok. Az baj? Az miért lenne baj? Mikor baj? Az mikor baj? Tessék? Így van. Tehát a Biblia nem mondja ezek a dolgokról, hogy ezek a dolgok rosszak. Egyáltalán nem rosszak. Ezek gyönyörű, szép dolgok. A Biblia arra utal, hogy amikor ezek a dolgok a legfontosabb váltak az életünkben. Tehát amikor az Isten nem az első az életünkben, akkor vannak problémák az életünkben. Okay? Tehát mindenki most kicsit befelé kell forduljon, és az a kérdés, hogyan lehet tudni, hogy Isten nem az első az életemben? Hogyan lehet tudni, hogy Isten nem az első az életemben? Hogyan lehet tudni, hogy az én kapcsolat valakivel, vagy az én karrierem fontosabb vált, mint Isten? A Biblia segít minket, hogy ezt felismerhetjük? Mi az, ami jellemző lenne a lelkünkben, a kapcsolatunkban, az életünkben? Mi az, amit elárul, hogy mi van a lelkünkben? Két fő jel van. Két fő jel, ha valamit vagy valakit az első helyen van az életedben. Két fő jel. Az első a perfekcionizmus. A perfekcionizmus. És a másik az ítélkezés és a konfliktus. A perfekcionizmus a lelkedben zajlik ez a harc. Nagyon. És ha te perfekcionista vagy, nagyon jól tudod ezt magadról. A lelkedben zajlik ez a harc, de kívülről a kapcsolataidban vannak konfliktusok, és olyan valaki vagy, aki ítélsz másokat. Tehát nézzük ezt meg, jó? Eddig eléggé elvont voltam, elvekről beszéltem. Aki nem szereti az elveket, lehet, hogy rám nézett, de miről beszélsz? De nem baj, próbálom minél praktikusabb lenni, minél célszerűbb lenni, és feldolgozni, és megnézni, hogy néz ki. Tehát amiről beszélünk itt, ez a bálványimádás, ugye? Ez a bálványimádás. Nézzük ezt meg. Öt példát feldolgozom. Öt példát, és mindenki találhat magát ebben a öt példát. Tehát, a perfekcionizmus, arról beszélünk most, hogy néz ki az lelkünkben. Nem akarok túl sokat beszélni erről, mert azt hiszem, hogy két hónap múlva egy egész szabad napot fogunk beszélni a perfekcionizmusról. Jó? Tehát most csak átmenjünk a legfontosabb dolgokon. Tehát, ha építed az identitásodat azon, hogy például zenész vagy. Jó? Tegyünk fel, hogy zenész. Valaki zenész, az Esztés, az Adórián kívül, van köztünk zenészek. Jó. Mit játszol? Fúvolát. Nagyon jó, nagyon szép. Tehát, ha valaki felépíti az ő identitás azon, hogy zenész, én fúvolista. Amikor bemutatkozom, én fúvolista vagyok. Az az én identitásom. Nem ismerjük egymást, elnézést kérek. Először vagy itt, ugye? Nem. Másodszor? Oké. Okay. Tehát, Ha attól értékesnek érzi magát, mert zenész, és úgy érzi, hogy célt ad az én életemnek, mert zenész vagyok, akkor hajtod magadat, hogy mindent megteszel, hogy sikeres legyél. De egy másik példa. Mondjuk, ha építed az identitásodat azon, hogy szülő vagy. És attól értékesnek érzed magadat, mert gyermekeid vannak, vagy célt ad neked, és azért hajtod magadat mindent megtenni a gyermekedért, hogy minden sikeresen működik, akkor mi lesz a következmény annak? A perfekcionizmus, hogy néz ki például, ha valaki építi az identitás azon, hogy én gazdag vagyok, több pénzem van, és attól értékesnek érzem magamat, vagy célt ad az én életemnek, mert ugye gazdag vagyok, és azért hajtom magamat. Vagy az ember azért értékesnek érzi magát, mert ő egy vallásos ember, ő egy jó ember. És a vallás, vagy az elkölcs ad a célt az ő életének, hogy értékes vagyok, mert én egy jó vallásos ember vagyok. És ő azért hajtja magát a vallásosságában. Vagy az ötödik, ha azon építed az identitásod, azon, hogy feleség vagy. A perfekcionizmus hogy néz ki egy feleségnek? Ha építem az identitásom azon, hogy feleség vagyok, és értékesnek érzem magamat attól, hogy feleség vagyok, vagy célt ad az én életemnek, akkor fogod hajtani magad, és mindent fogsz tenni, hogy jó feleség leszel. De föl kell tennünk egy kérdést, hogy mi történik, amikor nem sikerült? Amikor nem sikerül a koncert, nem sikerül a gyereknevelés, ugye? A gyerekek rosszul viselkednek. Mi történik annak a gazdag ember, aki elveszíti a munkahelyét? Mi történik annak a jó vallásos ember, aki szembesül az ő saját bűneivel? Vagy mi történik azzal a feleségével, amikor a férj nem figyel rá? A férj nem foglalkozik vele. Értitek? Jönnek olyan pofonokat, amit ez az ember nem tudja mit kezdeni vele. Mi az, amit látunk a világban? Pontosan ezt. Nagyon sok zenész kábítószer szereznek. Miért? Én nem régóta beszéltem egy professzionális zenésszel, aki egy zenekarban játszik. Nem mondom, hogy Magyarországon, külföldön, nem ismertek ezt az illető. De úgy játszik, hogy tele van görcsel koncertek előtt, és be kell szedni a gyógyszert. Mert hát, ha nem fog sikerülni. Ő, mint professzionális, hát, ha nem fog, tudja lejátszani ezt a darabot, ahogy kellene. És a koncertek, a nagy színházokban egy nagy görcs az egész neki. És kiderült, hogy nem egyedül őt, az összes zenészek a zenekarban, majdnem mindenki szed kábítószert. És senki nem ott zenél, mert szereti a zenét, és át akarja adni a közösségnek ezt a feelinget, a zene. Nem. Mindenki ott ül, mint professzionális, mindenki utálja, hogy mikor lesz vége, és hazamegy, és kábítószer függek. És elveszítetted a szeretet a zené iránt. Miért? Mert az volt az ő identitás, hogy én zenész vagyok. És ráépítették az ő identitás azon, hogy én fontos zenész vagyok. És mi történt? Ennek a fiúnak pánikbetegsége van. És nem tud létezni kábítószer nélkül. Azért nagyon sok szülő kiabál a gyerekével. Miért? Mert amikor a gyerek rosszul viselkedik nyilvánosan, az hogy néz ki? Róla, én hogy nézek ki, ugye? És tele van szégyennel, és kiabál a gyerekért. Nem a gyerek a lényege, az ő neve a lényege. És kiabál, és közben mit csinál? Tönkre teszi a gyermekét. Mert a gyerek annyira fontos neki. Vagy azért is nagyon sokan munkamániások. Nem tudnak lazulni, nem tudnak pihenni. Elmennek szabadságra, és kell neki 3-4-5 napig csak lelazulni. Mert annyira hajtják magukat évközben, hogy nem tudnak pihenni. Vagy a gazdagok beszámolnak, hogy mennyire félnek, hogy valaki ellopja az ő pénzt. És görcsölnek, hogy ide be fognak törni. És hatalmas kerítéseket, és riasztórendszerek építenek, mert félnek. Nem szabadok, nem örülnek a pénznek, az egész egy nagy görcs nekik. Vagy a vallásos ember. Hány vallásos ember van? aki felépítette magának az ő identitás, hogy én egy jó vallásos ember van, de szenvednek a bűntudattól, a lelkiismeret furdalástól. És mi történik ezek az emberekkel? Mély depresszióban esnek. Nem tudnak kimászni abból a bűnközponti élettől. És utálják magukat, vádolják magukat. Nem tudnak kilépni abból. És ez nem más, mint önsajnálat. Ez egy perfekcionizmus. És hány feleség van, aki felépítette az ő identitás azon, hogy feleség, és a férjemtől fogom kapni a boldogságomat. És a férj nem figyel rá, hogy a férj kiderül, hogy nem annyira jó férj. És hány feleség van, aki csalódott, és boldogtalan, és most utálja a férjét, mert megígérte, hogy boldogok leszünk, de most nem vagyunk boldogok. Mert a feleség felépítette az ő érték a férjére. Tehát, ezek az emberek mindegyik felépítettek az ő identitásukat, vagy próbáltak megszerezni az ő önértékelésüket valamitől, ami nem tudja elviselni azt a súlyt. Nincs semmi ezen a világon, amire tudnánk építeni egy identitás, amire ezt a súlyt el tudna viselni. Értitek? Miről van szó? Amikor építünk az életünket valamire, ahol Isten nem az első helyén van az életünkben, ez egy bálványimádás. És azért a Bibliában ez központi téma. Testvérek, ha valaki olvassa a Bibliát, valaki szereti olvasni a Bibliát, az elén túl a végén a fő téma, mint fő kérdés a Bibliában, Isten felteszi ezt a kérdést az olvasónak, hogy de kit fog szeretni? Engem vagy a bálványok? És erről szól a bibliai dráma. Az emberek fognak Isten szeretni teljes szívükkel, vagy valami más? Mi az első parancs? Ne legyen már idegen Istened, ugye? Ne paráználkodj Isten szemben. Ne boroljál le valamit más előtt. Mert tönkre teszed magadat. Nem azért, mert Isten egy büszke Isten. Azért mondja ezt, mint első parancs. Mert ha bármit más imádsz, az tönkre tesz téged. Mert az a valamit ígér neked sok boldogságot, de nem tud adni. Mi a tizedik parancs? Ne kívánd. Ne kívánd. Az nem más, mint bálványimás. Valamit akarok, de úgy akarom, hogy én boldog legyek. A 10 parancs alatt a keret a bálványimádás. Így kezdődik a 10 parancs, és úgy fejeződik be. Ez a fő parancs. Pozitívként lehetne ezt fogalmazni, szeresd az Istenedet teljes szívedből. Tehát innen indulnak a problémák a mi lelkünkben. Ez a kettes állapot. Kit fogunk mi szeretni az életünkkel? Tehát, ezek a dolgok, amikor szeretünk valamit annyira, és szeretünk jobban, mint Isten, ez lelkileg kikészít minket. És tönkretesz minket lelkileg, de nem csak tönkretesz minket lelkileg, tönkreteszi a mi kapcsolatainkat. Tönkreteszi a mi kapcsolatunkat, és itt most szeretnék fordulópontot venni, és most beszélni a mi kapcsolatunkra. Amit mondtam ez előbb, hogy a külső jelek, amit elárulja, hogy van egy bálványimádás a mi lelkünkben, vagy hogy Isten nem az első az életünkben, az az ítélkezés, a másoknak a lenézés, és a felfúvalkodottság. Jó? És szeretném, hogy lássunk, hogy ugyanattól a bálványtől tönkre teszi a lelkünket, és tönkre teszik a kapcsolatunkat. Hihetetlen. És azért a Biblia annyira akar óvni minket ettől. Nézzük meg, vegyük elő ezt az 5 példát megint. Ha túlságosan alapozod az identitásod azon, hogy zenész vagy, hogy attól szerzed az identitásodat, akkor felfúvalkodott leszel, és lenézel mindenki, aki nem olyan tehetséges, mint te, vagy nem ért a zenéhez, ugye? Le fogod nézni. De ugyanakkor, kivált belőled egy olyan irítség mások felé, akik jobban értenek a zenéhez. Ugye? Ha valaki látta az Amadeus filmet, gyönyörű szépen feldolgozta ezt a kettes állapot. A Salieri-nak a lelkében. Ugye? Salieri az egyik kezén imádta a zenét. Nagyon jó értette a zenéhez. És amikor hallotta az Amadeus Mozartnak a zenét, mintha a mennybe szállt. Annyira gyönyörűséges volt a Salierinek, aki értett a zenéhez. De ugyanakkor egy ambivalens váltott ki belőle. És emiatt a Salieri utálta Mozartot. Mert tudta, hogy ő sose lesz a legjobb zenész. Bármennyit gyakorol, a Mozart sokkal jobb, sokkal tehetségesebb. És az irítség milyen szerepet játszott? A Salieri irítség, most ez a novellában, nem az igazi történelemben, a Salieri irítségből megölte a Mozartot. Képes volt megölni valamit, ami annyira szép volt neki. És ez a kettes ambivalens, ami a lelkünkben folyik. És ez kiváltotta azt a bálványt, a zene volt az ő bálványa. Attól volt értékes. Második példa. Ha túlságosan alapozod az identitásod azon, hogy jó szülő vagy, akkor mi történik? Onnan szerzed az identitásod, szülő vagyok én? Akkor lenézel mindenkit, ugye, aki mondjuk nincs olyan sok gyereke, ugye? Hát neki csak két gyerekük van, nekem öt gyermekem van, én hat gyermekem. Én egy igazi szülő vagyok. Vagy az én gyermekeim jobb, mint a tied, és lenézi. De amikor szembesül egy család, akinek több gyereke van, vagy jobb a gyereke, utáljuk azt a családot, ugye? És ez az ambivalens van bennünk. Ha túlságosan alapozod az önértékelésed azon, hogy gazdag vagy, felfúvalkodott leszel, büszke leszel, ugye? És amikor vezeted az Opelt, ránézel arra a kis Trabira, és lenézel, szegény kis vacakocsi. De akkor balra néz, és ott van a Mercedes, ezek a gazdag, mindenki mafiózó, és akkor irigyel. És így vagyunk. Kezdünk felismerni magunkat? Kezdünk felismerni, hogy mi van a mi lelkünkben, hogy milyenek tudunk lenni? Ha túlságosan alapozod az önértékelésedet azon, hogy egy jó elkölcsös, vallásos ember vagy, akkor egy nagyon felfúvalkodott, büszke ember leszel, és lenézel mindenkit, aki nem annyira elkölcsös, vagy nem annyira vallásos, vagy nem annyira jó, mint te. Ugye? Lukács 18:9. A vers megmondja nekünk, hogy Jézus miért mondta el azt a példázatot arról a farizeusról, aki fölment a templomba imádkozni a bűnös ember mellett. És Lukács megmondja, hogy Jézus azoknak mondta ezt a példázatot, aki igaznak tartották magukat, és lenézték a többieket. Ez az eláruló jel, hogy vallásos vagy. És a vallás ad neked az értékedet, mert azt gondolod, becsaptad magad, azt gondolod, hogy jó ember vagy. És emiatt, ha látsz valaki, aki nem jár templomba, vagy nem annyira jó, mint te, lenézed őt. De ha látsz valakit, aki még vallásosabb nálad, akkor irigyel vagy tele. Hú, ő egy igazi hívő, ugye? Már volt olyan érzés benned? Hogyne? A vallásos ember, az irítség nagyon közel áll hozzá. A farizeusok miért ölték meg Jézus Krisztus? Irítségből. Irítségből megölték. Miért? Mert a tömegek mentek Krisztus után. Senki nem akar figyelni ránk? Én nem olyan fontos vallásos ember vagyok? Akkor öld meg a Jézus, és gyertek vissza. És azt csinálták. Irítségből megölték Krisztust. És ugyanazok a zsidó emberek akartak megölni Pált. Mert a fél világ ment Pál után. És azért minden városban próbáltak megölni Pált. Irítségből. Irítségből. És az ötödik példa. Ha túlságosan keresed a boldogságodat, vagy az identitásod a férjedtől, a Ami kezd történik egy feleségnek a lelkében az, hogy megítéled és lenézed a férjedet, amikor ő nem betölti a de elvárásodat. Hogy tőled várom az értékem, tőled várom a szeretetet, és amikor a férje nem tölti be, akkor a feleség lenézi és megítéli. És amikor találkozol egy másik feleségével, aki ezt kapja az ő férjétől, akkor irigyelvel tele, mert ő boldog. Az ő férje szereti őt. És az irigység és az elcsügedés jellemző. A Biblia segít minket, mert 1. Mózes 3.15-ben, amikor Isten hozza az ő ítéletet a bűneset után, megítéli Sátán, megítéli Ádám, de megítéli Évát. És mi volt az ítélet Éva fölött? Fogsz szülni a gyermeket fájdalommal? Igen, de volt egy másik. Az, hogy fogsz vágyakozni a férjed után. Ez az ítélet. És ő fog uralkodni fölötted. Magyarul testvérek, a házasság, mint intézmény, az Isten ítélet alatt van. Ő az, aki kigondolta. Nem jó az embernek egyedül lenni. Ez már kihangsúlyozta az Édenkertben, ugye? Az Édenkertben nem volt jó Ádámnak egyedül lenni. Isten létrehozta a házasság, mint intézmény, és nagyon jó. Nagyon jó intézmény. Csak ítélet alatt van most. Mert csak Krisztusban megoldódik. Csak Krisztusban van lehetőség, hogy gyógyulás történjen. Magyarul a feleség, az ítélet, amit alatt van, az, hogy a feleség túlságosan vágyakozik a férje iránt. És ha mondjuk, vegyünk elő egy bármilyen tipikus bálvány, amit mondjuk egy nagyon könnyű példa, mondjuk az alkohol, vagy a drog. A bálványok úgy működnek az lelkünkben, hogy egyre jobban kezdünk vágyakozni valami után, ugye? De annyira elvárjuk a kábítószer vagy az alkohol egy valami jó hatás, hogy egy idő után a kábítószer vagy az alkohol uralkodik fölöttünk. És ugyanaz van a házasságban. Amikor a feleség túlságosan vágyakozik az ő férje után, a kapcsolat után, és tele van elvárásokkal, amik követeli a férjétől, akkor a feleség készen van behozni az ítéletet a házasságban. Mert átformálta az ő férjét bálványra. Bálvány lett a férje. Tőle várja az ő boldogságot. És fogunk beszélni kicsit végén, hogy visszatekerni azt az ítélet, azt jelenti, hogy a feleség adja a szabadságot az ő férjének. Adja a szabadságot neki. Ne túlságosan vágyakozol iránta, inkább ad neki szabadságot. Majd beszélünk erről a szünet után. Amit próbáltam itt csinálni veletek, az, hogy megmutatni különböző példákat, a bálványok hogyan működnek az életünkben. És tudnánk ezt fokozni, vagy nem csak a végtelenig menni vele, de csak gyorsan. Ezek a bálványokat, a lényeg az, hogy falakat építenek emberek között. Nem csak tönkre teszi meg mi lelkünket belülről, de falakat épít emberek között. Például, ha szerzed az önértékelésen azon, hogy magyar vagy, és annyira fontos neked magyarnak lenni, akkor lenézel azokat, akik nem magyarok, ugye? Ha onnan szerzed az identitás, az nagyon jó dolog, büszke lenni magyarnak, vagy fontosnak látni, de ha túlságosan teszed, mint ez az én identitásom, aki nem magyar, az már fal. Mert annyira fontos magyarnak lenni, aki nem magyar, az nem fontos. Folytatjuk. Ha túlságosan építem az identitámat azon, hogy református vagyok, és én református vagyok, én egy vastag nyakú kálvinista vagyok, azt bevallom, akkor, ha ez az én identitásom, akkor lenézünk másokat, akik nem reformátusok, aki szektákból jönnek. Ez egy rossz vicc, mert hogy az én identitásom annyira fontos nekem, hogy én lenézek másokat, akik nem reformátusok. Vagy, ha felépítem az én identitásom azon, hogy én fideszes vagyok, és aki nem fideszes, az besötétítem. És ők a gonoszok, mi vagyok a jók. Mert innen származik az én értékelésem. Értitek? Belenyúltam egy darás fészekben? Nem baj, nem baj, ugye? Mert ezek fontos dolgok, hogy látjuk, hogy ezek a dolgok nem szabad erre építeni az identitásokat. Semmi nem bírja ezt a súlyt. Lehet, hogy valaki még nem érintettem, akkor még próbálok menni, jó? Az élető, én szeretem a rendet. A rend az nagyon fontos nekem, ugye? Az Isten is szereti a rendet, és én is. Aki rendetlen, ugye, az megítéljük a szobatársamat, vagy valami, és megmondjuk neki, de mi képzelsz én rendetlen lenni? Mert ugye a rend az nagyon szép dolog, az nagyon fontos. Vagy ha valaki azt mondja, én ügyes vagyok, akkor lenézi azt, aki nem annyira ügyes. Vagy ha valaki egészséges és erős, aki lenézi a gyengéket, vagy a betegek. És lehetne ezeket folytatni. Mi ének vagyunk, és az ambivalens az nagyon jellemző lelkünkre, ez a kettes állapot. De testvérek, szeretnék azzal a képekkel hagyni titeket, hogy ha felépíted az identitásod valamilyen, és nem Krisztusra építed az identitásod, az nem más, mint egy kártyaház, az össze fog omlani. Össze fog omlani az identitásod, magadat fogod csődben hozni. Vagy az ugyanaz, ha próbálod megalapozni az önértékelésedet valamilyen, ami nem Jézus Krisztus, akkor az ugyanaz, mint hogy egy homokvárat építesz. Ez egy homokvár. És készülhetsz egy nagyon nagy meglepetésre. Vagy ha boldogságot keresel Krisztus nélkül, az ugyanaz, mint hogy próbálod megfogni a szelet. Nem tudod megfogni a szelet, és sose fogod találni a boldogságot Jézus Krisztus nélkül. Ő az egyetlen alap az identitásunknak, a boldogságunknak, az értékelésünknek. Az egész világ beszél az önértékelésre, az identitásra, és mindenhol keresnek ezek a dolgok, csak nem Jézus Krisztusra. Mindenki akar valamire más építeni az ő házát. És a Biblia azt mondja, hogy csak Jézus Krisztus. De most, amit szeretnék csinálni veletek, az, hogy szeretnék tartani veletek egy szünet, de mielőtt szünetre menjünk, lehet kérdezni kérdéseket, mert amit fogunk csinálni, hogy a mai napon szoktunk mindig kis csoportban felosztani titeket, és megbeszélni a témát. De mert ez az előadás kicsivel hosszabb, mint a megszokott. Régebben mindig volt két előadás a szabadszombatban, és most az elmúlt négy alkalom próbáltam csak egy előadást adni. Ez egy kicsit bonyolultabb ez a téma, és amit szeretnék csinálni a szünet után, hogy felvázolni a kapcsolatainkat, amikor a Krisztus a középpontban van, és mi az, ami reálisan várható? Mi az a reális gyógyulás, amit az Úr Jézus Krisztus tud hozni egy kapcsolatnak? Olyan sok hívők elválnak, olyan sok konfliktus vannak a presbiterek között, vagy a gyülekezeti tagok között, vagy a lelkészek között. Rengeteg konfliktus van. Mi az, amit várható, ha tényleg Krisztus a középpontban van? Ne álmodjunk, beszéljünk a valóságra. Jó? Tehát a szünet után fogunk beszélni a kapcsolatainkról, a lelkünkről, hogy hogyan gyógyíthat minket Jézus Krisztus valójában. De mielőtt beszélünk erről, csak a bálványokról szeretném kicsit pauzra tenni a dolgot, hogy van valakinek kérdés, amit eddig elhangzott? Van valakinek kérdése vagy gondolat, amit szeretne föltenni a témáról, amit eddig elhangzott? Bármilyen kérdés, gondolat, nem kell, hogy kérdés legyen. Valami szeretne hozzátenni valamit. Köszönjük. Igen. Igen. Hát 22 évesen én úgy nevelték engem először kicsit bevezetésként, hogy a római katolikusnak nevelték engem, magyar római katolikus, Szent Louis USA-ban, és 8 évig minisztráltam. Annyig minisztráltam, meddig nem voltam magasabb, mint a pap. És azt mondták, hogy oké, Robi, abba hagytad, ugye, mert a ruha csak idáig ért, és elején voltam füstös kemencében, mit tudom én, és akkor elszöktem, és elmentem az egyetemre. Most visszanézve, lehet, hogy elmondták mindent, amit ott kellett volna, hogy elhangzott, csak nem figyeltem. Magyarul is ment a mise. És nem értettem a lényegét. Elmentem az egyetemre, és azt az elkölcsi nevelést, amit kaptam, én elhagytam. És akkor bevonultam a sötét világban, egy kollégium életben bementem, ahol 100-an voltak, és köztük volt egy hívő, egy keresztény. És körülbelül egy másfél évig tartott, ameddig az én életem nem csődben jutottam. Azt gondoltam, hogy én nagyon boldog leszek. Mert ott volt rengeteg sport lehetőség, rengeteg buli lehetőség, és néha tanultunk is az egyetemen. És gondoltam, hogy én nagyon jól fogom érezni magamat, de másfél év után rájöttem, hogy az én életem egy nagy csőd, egy céltalan. Nem értem, hogy mit csinálom az élet. És olyan üresnek éreztem magamat, és nagyon bűnösnek éreztem magamat, és lelkiismeret furdalásom volt az egészre, és úgy akartam kihányni az egészet, és egy nagyon mély, ilyen, nem mondom, hogy depressziós, de egy nagyon egy boldogtalan, sötét állapotban kerültem, és ahol egyszer csak megígértem egy srácnak, hogy jó, jövök erről a micsoda, biblióórára, oké, jó, megyek, és akkor ott megkérdezett engem mindenki előtt, hogy Robi, 6 óra van, jössz, és igent mondtam, és úgy leégtem, hogy megígértem, hogy jövök a biblióórára, és akkor kezdett mesélni nekem az evangéliumot, főleg az Efézus 2, 8 és 9, hogy kegyelemből van üdvösségetek, és az hitáltal van, és az életemben semmit nem értettem belőle, és magyaráztam, ameddig nem értettem meg végre, és csodálkoztam, hogy erről szól a Biblia. Ez az üdvösség, hogy Isten ezt ingyenesen kínálja nekem. És annyi kért tőlem, hogy ezt elfogadjam, és elsajátítom. És az megtörtént a kollégiumban. És az az újjászületés, amikor az Isten magához ragadja az embert. Amikor az ember rájön, hogy a többi utak le vannak zárva. Ezek mind hamis utak, amilyen jártam eddig. Mert az Úr Jézus Krisztus, ő az út, az igazság és az élet. És ő azért a keresztre feszítették, hogy meghaljon az én bűnémért. És ezt elfogadtam. És az én életem nagyon-nagyon megváltozott. És akkor kezdtem először olvasni az életemben. 22 évesen egy büdös könyvet sose olvastam el az életemben. Én mindig csak sportoltam. De 22 éves óta, hogy megtértem, most csak olvasok, és nem is alig sportolok. És megtértem, megváltozott az életem, és kezdtem szolgálni az Urat az mondjuk főállásban, hogy lelkész lettem. Ez, ami történt velem 22 évesen, ez a megtérés. Igen. Isten engedte, hogy tapasztaljam azt, amitől azt gondolom, hogy attól boldog leszek. És azt tapasztaltam, de nem lettem boldog. És amikor láttam, hogy ez egy nagy hamisság, akkor kihánytam az egészet, hátat fordítottam, és azóta nem nézek vissza, mert tudom, hogy egy nagy hamisság. És Isten így munkálkodott az életem, hogy többet nem, Robi, most ebben az irányban fogsz menni.